Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén a 251-es számú dicséretet énekeljük, annak mind a 8 versét. A 251-es számú énekünket nem sűrűn, vagy nem gyakran szoktuk énekelni, tanulgassuk is közben. Mind a 8 versét ezért választottam, hogy végigjük. 251-es számú énekünk első verse, megkúrva lelkem, te néked nagy felség.
Thank you.
figyeljünk Isten ígére, ami megvan írva Pál apostolnak a Korintusbeli gyülekezetbeli második levelében. 13. részből olvasom az 5-től 10-ig terjedő verseket. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten ígéje. Azért önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. De remélem, felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Imádkozunk az Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek. Nem azért, hogy mi kipróbáltaknak mutatkozzunk, hanem azért, hogy a jót tegyétek. Mi pedig, mintha nem volnánk kipróbáltak. Mert semmit sem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örülünk, ha mi erőtlenek vagyunk, ti pedig erősek vagytok. Könyörgünk a ti épülésetekért. Azért írom ezeket távol létemben, hogy ott létemkor ne kelljen keményen bánnom veletek. Az szerint a hatalom szerint, amelyet az Úr nekem építésre és nem rombolásra adott. Kegyelem Istene, tegy áldottá számunkra az ő igényét, jöjjetek most ezért fennállt. Istenünk, nagyon elhomályosul kell legyen az az emberi szem, amely ebben a teremtett világban nem tudja felfedezni a jelenlétedet, hogy téged hirdet minden, és téged dicsér minden, amelyet megalkottál, amelyet a mi javunkra alkottál. És benne mégis csak azt látjuk, hogy mennyi minden nehézség és nyomorúság veszi körül az életünket. Nem fedezzük fel, hogy mindez a bűnnek a hatalma, és mindez a bűnnek a nyomorúsága. Köszönjük, hogy mégis fel tudod nyitni a szemünket arra, hogy lássuk meg az életet azon csodáit, amelyekkel napunként körülveszel bennünket. Köszönjük az ünnepeket, amiket nekünk ajándékozol, a nagy találkozásokat, a gyógyulásokat, a közös esküvéseket, az elindulásokat, azt, hogy ránk tekintesz, és a te irgalmad megtapasztalható. De köszönjük azt is, hogyha figyelmeztet, ha meglátogatsz keserűséggel, hogyha felhívod a figyelmünket arra, hogy te életnek halálnak ura vagy és akarsz lenni. Köszönjük, hogy ma is így állhatunk meg te előtted, és engedhetünk a felhívásnak. Vizsgáljuk meg önmagunkat, vajon igazán hiszünk-e. Mutasd meg bennünk mindazt, ami nyomorúság, ami ki kellene vetni az életünkből. És vezess azon az úton, amely a békességgel vezet bennünket. Kérünk, hogy légy itt a te könyörülő és irgalmas szavaddal. Segíts azoknak, akik sírnak, adj vigasztalást. Adj segítséget azoknak, akik erőt kérnek tőled, akik azt tapasztalják naponként, hogy a te erőd erőtlenség által megy végbe sokszor. Kérünk végig közöttünk a te lelked által, és indítsd a mi szívünket arra, hogy tudjunk te rá figyelni. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására közösen készüljünk a 474. énekünkkel. 474. énekünk első és egyetlen versét énekeljük. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni. Azért önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek-e fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Amen. Nem helyes dolog kiszakítani akár egyetlen bibliai verset is abból az egész részből, amelyben megfogalmazódik, hiszen félrevezetett bennünket. A 13. fejezete ennek a levélnek, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második levélnek egy összegzés. És én mégsem szeretnék visszanyúlni és végigvenni mindazokat a gondolatokat és témákat, amelyeket az apostol felvet ebben a levélben, de ezt az egyet szeretném mégis úgy kiemelni, hogy nem szakítom el a többitől. Többször elhangzott, amikor erről a levélről hangzott az igehirdetés, vagy egy-egy bibliaórán a beszélgetés, hogy egy olyan helyzetet kell elképzelnünk, ahol a gyülekezet és Pál apostol ellentétbe kerülnek egymással. Egy olyan áldatlan állapot ez, ahol az apostol a maga szeretetével próbálja igazgatni a gyülekezetet, ott mégis komoly ellenállásba ütközik, és ez egyfajta feszültséget jelent mindkét oldalon. Apostol szeretné ezt megoldani, ezt a feszültséget. Először kedvesen, szép szó a szeriden, máskor határozottan szól és mondja ki keményen az igazságokat, és végül ebben az összegző fejezetben pedig felszólít egy önvizsgálatra. Úgy szólít fel, mint aki önmaga már elvégeztett az önvizsgálatot. Mi nagyon sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy másokat erre felhívjunk, vagy felszólítsunk, hogy nézzen csak önmagában, előtte ezt mi magunk nem tudjuk megtenni, vagy nem szoktuk megtenni. Az apostolt vádak érik. Azzal vádolják, hogy az ő megjelenése, az ige hirdetése túlontúl erőtlen. Ha valaki az Istenről szól és az Isten dicsőségéről beszél, úgy gondolják, hogy ő sokkal gazdagabban látszódnia kellene az Isten ajándékainak. Ezzel szemben ő egy nagyon szerény és nagyon egyszerű és sokszor beteges életet él. És úgy gondolják, hogy ez az élet nem igazolja azt, amiről az apostol beszél. Zárójelben tegyük hozzá, hogy milyen sokszor pont ebben vagyunk mi is, hogy a mi életünk nem annyira azt igazolja, hogy az Isten milyen gazdag, és milyen nagy áldásokat tud adni, hiszen ott vannak az életünkben a nehézségek, a nyomorúságok, amikre rámutatnak mások, és azt mondják, hogy hát te beszélsz, hogy van egy erős Isten, hát néged én nem tudok meggyógyítani. És az apostol ennek ellenére próbál érvelni és elmondani a maga önvizsgálata után azt, hogy ti valamit nem értettetek meg. Nekem is meg kellett értenem. És ez az előző fejezetben olyan szépen van megfogalmazva, hadd ne a saját szavaimmal mondjam el, hanem azzal, hogy az igében van. Hogy az Istentől kap egy feleletet, ami arról szól, hogy az én erőtlenség által végeztetik el. Megvizsgáltam magam, és erre döbbentem rá. Hogy nem akkor vagyok erős, amikor úgy gondolom, hogy erős vagyok, hanem akkor vagyok igazán erős, amikor rájövök arra, hogy semmi sem az én erőmön múlik, hanem minden az Istentől való, és az Istentől. És miután ezt az önvizsgálatot az apostol elvégezte, nyilván felszólíthatja a másik oldalt, és azt mondja, hogy akkor most is vizsgáljátok meg magatokat. Mi van bennetek? Miért jutottatok ide? Miért ez a helyzet az életetekben? És ettől kezdve tegyük oda a magunkét is, és egy kicsit legyen most őszinte az ember önmagához is. Miért tartok ott, ahol tartok? Hol vannak az életednek azok a buktatói, azok a nyomorúságai, azok a bűnei, ami miatt ez a helyzet előáll? De éppen a másik oldalt is sorolhatnám. Miért kaptam ezeket az áldásokat? Vajon fel tudom-e ismerni, hogy az én erőtlenségem oda vezetett, hogy az Isten megmutatta benne a maga erejét, és ezért vannak ezek az ajándékok jelen az életedben. Az apostol egy sónoki kérdést tesz fel. Egy olyan kérdést, amely nem akar ítélkezni senki felett. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy igazán hisztek-e. Nem vonja kétségbe senkinek a hitét, hiszen nem is vonhatjuk kétségbe egymás hitét. Erre nem vagyunk felhatalmazva. Azt az Isten vizsgálja meg. Inkább csak arra szólít fel, hogy gondoljuk végig, hogy az Istennel való kapcsolatunkból egy ilyen életnek kell következnie. Mindaz, ami a hitvallásunkban benne van, az egy ilyen életet von maga után, mint amit élek, hasonlítsak össze azt, amiben hiszek, és azt, ahogyan élek. És akkor ki fog bennülni, hogy helyes úton járok-e? Nem csak a gondolataimmal, hanem a hétköznapi cselekedeteimmel és az életemben is. Így kezdi tehát az apostol, hogy önmagatokat tegyétek próbára és vizsgáljátok meg. A próbatétel az életünknek mindig egy kemény része. Általában úgy gondoljuk, hogy ez a próbatétel vagy Istentől jön, vagy kívülről jön, vagy talán éppen az ördögtől magától való, ahol megrostálja azokat, akik az Istenhez tartoznak, és ott derül ki igazán, hogy milyen erősen tudunk kötődni ahhoz a láthatatlan Istenhez, akiben a reménységünket vetjük. De ez az egész világ próbatételekről szól. Már egész kiskorban ott kezdődik a dolog, hogyha valaki el akar menni egy óvodába, akkor oda viszi a gyerekét, és hogyha valamilyen irányultságot szeretne választani, akkor már azt a kisgyermeket felvételiztetik. Énekeljen, tapsoljon, nézzük meg a ritmusérzékét, ide való, hova tegyük. Aztán jönnek az iskolák, örökösen a megmérettetése. Nézzük meg, hogy mit tudsz. Ez alapján majd besorolunk téged, feljebb, lejjebb, vagy valóban a középszintre. És aztán jönnek a lehetőségek, hol helyezkedjek el, melyik állást válasszam, elmegyünk az állásinterjúra, megpróbálunk megfelelni, próbál elé vagyunk állítva. És állandóan mások próbálnak meg, és nézzük meg azt, hogy mi van bennem. És ha valahol meg tudtam felelni, akkor talán egy kicsit megnyugszom, és azt mondom, hogy ezek szerint érek valamit. Aztán van az a másik fajta próba, amikor az Isten próbál meg. Az olyan próbák is lehetnek akár, ahol az ember azonnal elvérzik. Ahol egyből kiderül, hogy a maga erejéből úgyse tudnék megállni. Ezek a próbák inkább arról szólnak, hogy az Isten megvizsgálja azt, hogy mennyire tudok ráhagyatkozni. Itt azonban egy harmadik fajtáról van szó, ahol az ember arra hívja az Isten, hogy magamat is próbálja meg. Ez nem azt jelenti, hogy különféle nehéz helyzetekben kell tegyem az életemet, hogy kiderüljön, hogy mit is bírok. Hanem inkább egy önvizsgálat kell legyen arra nézve, hogy végül is az, ami én vagyok, az kicsoda is valójában. Tudok-e az Isten gyermeke lenni? Mit tudok-e kezdeni azzal a hittel, amit az Istentől ajándékba kaptam? Hogyan tudom rendezni azokat a dolgokat, amelyek körülvesznek engem? Vagyok-e olyan bátor, hogy én nem érjem magamat az Istennek a mércéjén? Hogy odaálljak alkalmanként az Isten elé, és az ő tükrén keresztül, az Isten beszédén keresztül megnézem, hogy ki vagyok én valójában. Ez egy hihetetlen nagy bátorság kell. Sokkal nagyobb bátorság ez, mint állandóan másokat vizsgálni, és mások életét megnézni a hibákat. Jézusnak olyan jól hangzik a tanítása, ugye, amikor arról beszél, hogy a másik szemébe a szálkát meglátjuk, és az ilyen ott van a gerenda. Hát vedd ki először azt, és ne akarj más megítélni, vizsgáld meg magad, hogy te milyen vagy. De talán erről egy kicsit többről is van itt szó. Amikor a Biblia olyan kézenfekvően és egyenesen utal arra, hogy ki vagyok én, és milyen is az én életem, akkor az ember olyan könnyen ezt lerázza magára. Másokra értelmezi. Hányszor szólal meg bennünk a gondolat, még itt az Isten házában is. De jó lenne, ha ezt hallanám a gyermekem. Hát nem neki szól az Isten. De jó lenne, ha a házastársam itt lenne. Tanulhatna ebből a dologból. De jó lenne, ha itt lenne a főnököm, a munkatársam, a szomszédom, az a gonosz világ, akik ezt nem hallják, pedig nekik kellene ez alapján megváltozni. És akkor hadsoroljak olyan történeteket, ahol úgy érzem, hogy nem nagyon lehet kibújni abból, hogy Isten kimutat ezeken a betűkön keresztül és rámutat az emberi életre. Van egy szép történet, próféta története. Elmegy a királyhoz és azt mondja, hogy van egy mesém, egy történetem. Van egy szegény ember és van egy kis bárány. A szomszédjában lakik egy gazdag ember, mindene megvan, amit csak akar. Vendég érkezik a gazdag emberhez. És ő átmegy a szomszédba, elveszi a szegény ember báránykáját, elkészíti vacsorára, és azt kínálja fel az utazónak. És felháborodik a király, és azt mondja, hogy Az ilyen embert meg kéne ölni. És erre azt mondja az Isten, te vagy az az ember. Hányszor volt az, hogy felháborodtál azon, hogy mit tesznek emberek, mit engednek meg maguknak. És erre azt mondja az Isten, hogy nem tesz, te is ezt teszed. Lehet ember látványosan, lehet, hogy igazolni tudod magadat, de te is ezt szerint teszel. Egy másik történet. A király ül az ünnepi lakomán. Dicsőséges a birodalma. Eszi és iszta a finomságokat. És egyszer csak egy láthatatlan kéz megjelenik a falon. És különös titkos írással valamit felhív. Megmérettettél és hiával találtak. Én mindenem a teljességre utal. Minden tökéletes az életemben. Megütöttem azt a szintet, aminél főjebb már nem lehet menni. És akkor azt mondja az Isten, hogy ő megmért engem, és hiával talált. Hányszor vagyunk teljesen megelégedve azzal, ahogyan élünk, hogy megvannak az imádságaink, a csendes perceink, hogy megvan a bűnvallásunk, hogy itt állunk az urasztalánál, hogy vannak szent esküvéseink. Erre azt meri mondani az Isten, hogy megmért és hiával talált. Miért nem mernék? Hát nem sokszor mi magunk is érezzük a hiányosságainkat. Tudjuk nagyon jól, hogy akár szép dolgok mögé be tudjuk sepelni azokat a bűnöket és vétkeket, amelyeket nem merünk megvallani még önmagunk előtt sem. Ezért mondja aztán utána az apostol, hogy hát akkor most már tegyétek mérlegre az életeteket, és nézzétek meg, hogy igazán hisztek-e. Még egyszer mondom, nem a hitet kérdőjelezi meg. Csak az a baj ezzel a fogalommal, hogy ezt nagyon tágan lehet értelmezni. Valakinek a hit az csak egyfajta reménységet jelent. Valami optimizmus, valami olyan bizalmat, ami afelé utal, hogy lesz ez még jobb is. De mi az a hit igazán, amiben kapaszkodom, amivel én itt az Isten keresem? Mi fér abba bele, és mi az, ami abból tényleg hiányzik, amivel én hiány vagyok? Vannak elveim, nézeteim, tudásom, amit Jézustól vettem át, hogy így kellene rendezni az életemet. Ez lenne az én hitem. Hogy odaállok, és egy kicsit valahol megpróbálok megtanulni valamit abból, amit olyan tökéletesen tudott megélni, és azt mondani rá, hogy hát azért ilyen tökéletes úgysem tudok lenni. És ez lenne az én hitem? Ezek a próbálkozások? Vagy éppen az az elbizakodottság, amit oly sokszor maga Jézus ítélnek, hogy tele vagyunk két mutatással, hogy azt mutatjuk, hogy rendezett az életünk, holott egyáltalán nincsenek elrendezve a gondolataink. Azok az igazi gondolatok és nehéz gondolatok, amelyek minket az Istennel összekapcsolnának. Oda mernék én állni most az Isten elé, és azt tudnám mondani, hogy el tudok számolni az én életemről. Kérdezzen, és én majd megfelelek neki. Nem mernék odaállni. Nem tudnék megfelelni. Vajon igazán hiszek-e? Hát mi az az igaz hit? A Heidelbergi Kátének van erre egy nagyon szép és frappáns megfogalmazása. Az egyfajta ismeret. Egy olyan ismeret, amellyel én elfogadom azt, hogy mindaz, amit Isten nekem elkészített, amit megígért az ő igényében, az valóságosan fennáll, és azt az Isten megtartja. Tudok én ebbe kapaszkodni? És ott van a másik oldala, és egyfajta szívbéli bizodalom. Hogy ezt az Isten nem csak elkészíti, nem csak megígéri úgy általánosságban, hanem ennek én is a részese leszek. Hogy nekem is ígéri azt a bizonyos bűnbocsánatot, és nekem is ígéri az Istennek azt az országát, ahova nem juthatnék be a magam érdemeivel. Ez lenne az a hit, amit igazán le lehetne mérni a hétköznapok során. Hogyan? Azt mondja, hogy nagyon egyszerű. Nézzétek meg, hogy a Jézus Krisztus bennetek van-e. Túl egyszerű itt a fogalmazás, egy kicsit bővebben mondja el az eredet, amikor azt mondja, hogy bennetek lakik. Nem csak ott van, hanem bennetek él. Bennetek tud munkálkodni. Tudja irányítani a gondolataitokat, a cselekedeteiteket. Tényleg le tudom mérni ott, hogy mit tanultam meg tőle. Látszik-e az, hogy az irgalmasság cselekedeteit cselekszem? Látszik-e az, hogy azzal a szeretettel tudok fordulni, ami nem önmagamból való, hanem amit az Istentől kaptam? Ezeknek le lehet mérni. hogy én hogyan is állok ott az Isten előtt, és önmagammal egyszerre. Semmit sem tehettek az igazság ellen, csak az igazságért. Mondja a záró gondolatét itt az apostol. És itt az igazság az azt jelenti, hogy az igazság az az igazság, amit az Isten kimond az én életemben. És az Isten igazság ellen én nem tehetek semmit. Ő igazán a messzelen igazságot látja az én életemben, hogy ki vagyok, mi van bennem, és milyenek a gondolataim, hogy mennyire tudnak megtisztulni, vagy mennyire tisztátalan. És ez ellen az igazság ellen én nem tehetek semmit. Lehet élni egy látszatéletet, lehet úgy csinálni, mintha semmi gond nem lenne, lehet úgy élni a hitedet, mintha ott minden rendben működne, lehet azt mondani, hogy én elhiszem és elfogadom, és közben tudom jól, hogy zúgolódok az Isten döntései ellen, de nem lehet tenni semmit az igazság ellen. De lehet tenni az igazságért. Lehet tenni azért, hogy mégiscsak őszinte legyen az, ami engem összeköt az Istennel. Hogy lehet tenni azért, hogy én őszintén sírjak az Istennel. Lehet tenni azért valamit, hogy én az Isten előtt ki tudjam tárni a lelkemet, és tudjam azt mondani neki, hogy nézd, én ebben úgysem tudok rendet tenni ebben az életben. Annyi mindent összekuszáltunk már, és túl bonyolult már ahhoz, hogy én fölvegyem a vonalait az életem, elrontott dolgaimat, és én magam ki tudjam dolgozni. Hanem erre nem lehet más tenni, csak azt mondani, hogy én meg szeretnék tenni mindent az igazságért. Ahol az apostol is végül is erre szeretne eljutni a gyülekezettel való viszonyában, hogy most már derüljön ki végre azt, hogy Isten melyik oldalon is áll. Azon az oldalon, ahol el akarjuk hallgatni az igazságot, ahol fájtan borítunk arra, ami nem túl szép és nem túl jó. Vagy pedig azt, hogy az Isten felgöngyölíti azt, ami az életünkben van, megvizsgál bennünket, és ennek a vizsgálatnak az az eredménye, hogy meg tudja mutatni a megfelelő utat, amivel én kijutok ebből az állapotból. Ha ennek a mai Isten tiszteletnek más üzenete nincs is, csak ez az egyetlen egy, amit most az apostolon keresztül Isten idehozott elénk, akkor már az is nagyon nagy dolog. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van. Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Próbálja meg azért az ember magát. Sokszor így kezdődik a felhívás, akkor, amikor ide az úrasztalához érkezünk. Próbálja az ember meg magát, és úgy ígyék a pohárból, és egyék ebből a kenyérből. És ebben a próbatételben legyen egyfajta önvizsgálat. Jó, hogy az Isten alkalmanként erre felhívja a mi figyelmünket, és meg lehet állni előtte. Kérjük ma is azt, csendes imádságra tőle, hogy az az önvizsgálat, amelyet előtte meg tudunk tenni, arra vezessen bennünket, hogy az Istennel újra békességbe kerüljünk, hogy megértsük azt, hogy az Isten akarata, ami életünk felül az, hogy ezt megjobbítsa, megtartsa, mert az önmagában elveszett.
Thank you.
egyszer számot kell adnunk az életünkről, akkor nem lesz elégséges kifogás az, hogy éltek nálunk gonoszabb módon is, hogy vannak nálunk rosszabb emberek is. Nem lesz jó kifogás, hogy a körülmények olyanok voltak. Nem lesz jó kifogás az, hogy rossz helyen voltunk, rossz időben. Nem lesz jó kifogás az, hogy túlontúl erőtlenek tartottuk magunkat. Mert te meg fogod kérdezni, hogy mit tudtunk kezdeni az ajándékba kapott hitünkkel. Tudtuk-e azt őrizni, gondozni, fordatni, belefektetni az életünk vállalkozásaiba. Azzal indulni, azzal érkezni, azzal harcolni, azzal együtt társat vállalni, azzal együtt gyermekeket felnevelni, élni a szolgálatban az életünket. Kevés lenne hivatkozni arra, hogy nem ment, hogy nem sikerültek a dolgok, hogy voltak bűneink és nyomorúságunk, amelyek mindent elrontottak. Hiszen akkor nem emlékeznénk meg arról, hogy te mennyire szeretsz bennünket, hogy gondoskodsz rólunk, hogy áldozatokat hozol életünk nap mint nap. Azért, hogy a mi életünk egy megtartott élet legyen. Szeretnénk magunkat megvizsgálni most előtted, úgy őszintén és lecsupaszítva, mint ahogy vagyunk. És sokszor az ember talán még undorodik is magától, mert olyasmit lát, amit nem szeretne önmaga sem látni az életében. De te vagy az, aki meg tudsz bennünket tisztítani, és a helyükre tudsz állítani. És hiszük, hogy azok, akik a helyükre kerültek ott te előtted, azok emelt fővel indulhatnak a te országod felé, és tapasztalhatják azt a békességet nap mint nap, amit csak te tudsz adni a mi szívünkbe. Így kérünk, hogy erősíts meg az erőtlenségeinkben, gyógyítsd meg a mi betegségeinket, nem csak testünkben, hanem lelkünkben is. Légy azokkal, akiknek meg kell állni a halál árnyékának völgyén, és erősíts meg azokat, akiknek a reménysége ingadozik afelől, hogy nálad elkészített helyünk van. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, benne a feladatainkért, szolgálatainkért, azért a környezetért, azért az országért, amelyben élünk. Te vezess és te őriz bennünket. A mi Úrunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívjeinket, gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgatjuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét a hadakozásra. Hirdetem, hogy ma délután 5 órakor a fiatal házasok bibliaórájára tartjuk. Szeretettel várjuk erre a fiatal házas testvéreinket. Délután 5 órakor tehát a gyülekezeti házunkban. Örömmel hirdetem a gyülekezetben, hogy házasságkötési szándékát bejelentette Orbán Géza és Kuzmi Zsuzsanna. Házasságkötésükre Isten áldását augusztus 14-én szombaton délután 1 órakor kérjük a Tamás Központi Templomban. Örömmel hirdetem, hogy ugyancsak házasságkötési szándékát hirdette be Faludi Péter és Péter Gabriella. Házasságkötésükre Isten áldását szintén ugyanezen a szombaton, augusztus 24-én délután 3 órakor kérjük az Árpád Központi Templomban. Szintén házasságkötési szándékát jelentette be Fordán Ferenc és Fazekas Valéria. Ők házasságkötésükre Isten áldását ebben a templomban kérik augusztus 14-én. Tehát igen, megint csak jövő szombaton, délután 4 órakor. Isten áldja meg az ő elhatározásukat, és hogy teljes legyen a kép, azért mondom, mert ilyen még nem volt a gyülekezet történetében, Az elmúlt héten is hirdettünk egy esküvőt, az a negyedik lesz a jövő szombaton, tehát a jövő szombaton négy esküvőt fogunk tartani. Legyünk Isten előtt háládatosak azért, hogy ilyen örömteli alkalmunkat is tarthatunk templomainkban. Isten áldjon az ő elhatározásokat és közös életüket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét arra is, hogy minden esztendőben hátraházán gyülekezeti csendeseket tartunk. Gyülekezetünk minden tagját szívesen látjuk és várjuk erre a pár napra, szeptember 13 és 17 között egy hétfőtől péntekig tartó párnapos alkalom ez. Tudom, hogy ez munkaidő, vannak olyanok is, akik a szabadságokat erre időzítik. Ez nem kifejezetten azoknak a kiváltság, akik valamelyik bibliaórás körbe vagy csoportba tartoznak. Az egész gyülekezetet hívom fel arra, hogy gondolkozzon el azon, egy kicsit közelebb tudunk kerülni egymáshoz, és bárki jelentkezhet, akár egyedül, akár házastársával erre a néhány napos alkalomra. Ilyenkor bibliaórákat tartunk reggel is, a délelőtt folyamán is, illetve este, és a napot közösen töltjük el. Jó alkalom arra, hogy egy kicsit a gyülekezet tagjai jobban megismerjük egymást, közelebb kerüljünk egymáshoz, és egymás dolgairól is jobban tudjunk, hogy segítséget is tudjunk adni egymásnak. Tehát ez Mátraházán lesz szeptember 13 és 17 között, a jelentkezéseket pedig folyamatosan várjuk a lelkészi hivatalban. Azt is szeretném hirdetni, hogy többen láttak már a héten a gyülekezet tagjai, illetve nyilván idefel a templomban, és akik arról érkeztek, hogy a gyülekezeti házunknál elkészült az új kerítés, meg lehet csodálni, sokak számára pozitív visszajelzés érkezett, hogy már nagyon időszerű volt és nagyon szép lett. Ezt a munkát is Isten kegyelméből el tudtuk végezni. Ennek összege összesen 1,4 millió forint volt. Az önkormányzat támogatásával, valamint a gyülekezet alapítványának a támogatásával tudtuk ezt megtenni most ebben az esztendőben, és kérem a gyülekezetet, hogy ezért is legyen hálás. Utoljára pedig hirdetem, hogy a kiállatnál a reformátusok lapját meg lehet találni, meg lehet vásárolni, vigyünk a legjobb számából. Isten tiszteletünket fejezzük be a 479. dicséretünk második versét énekelve, majd nemzeti imádságunkat a hímnuszt fogjuk énekelni. 479. énekünk második verse, kinyitani, Uram, kérni tanít.